Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Halas Rádió hallgatóit, a mikrofon mögött Mészáros Erikát hallják, és a mai vendégünket telefonon értük utol. Ő Mészáros Blanka, aki nemrégiben egy igen rangos színészi díjat kapott. Mindjárt erről fogunk beszélgetni, de előtte is szeretettel köszöntelek, Blanka.
Én is szeretettel köszöntelek, nagyon szépen köszönöm, hogy felkértetek a riportra, és hát köszöntöm a rádió hallgatóit is.
Nagyon örülök, hogy utol tudtunk érni, hiszen ez a díj, amikor a tudomásomra jutott, elmondom, hogy a volt tanítónénit hívta fel a figyelmemet Kunfehérton, ezúttal is szeretettel üdvözöl, hogy Sós Imre díjjal jutalmazták a színészi munkádat március 24-én ebben az évben, tehát ez egy nagyon friss díj. Amikor te megtudtad ezt a díjat, hogyan fogadtad, milyen érzés volt számodra?
Éppen azt hiszem már ilyen főpróba hete lehetett a Berlin Alexanderplatznak itt a Katona József Színház nagy színpadán, és akkor egyszer csak kopogott valaki az öltöző ajtaján, és az igazgató úrhoz érkezett a levél, a Máté Gáborhoz, és ő megölelgetett, meg gratulálgatott, és akkor még azt sem tudtam, miről van szó, aztán kezemben nyomta a papírt, hogy olvassam el, és hát nagyon-nagyon jól esett. Egyébként nekem elsőre nem volt róla fogalmam, hogy ez mi is pontosan, így.
Megkérlek, hogy mondd el a hallgatóknak is, jó? Hogyha lehet, hogy akkor ők is tisztában legyenek pontosan a díjjal.
Ezt az Országos Maszk Színészi Egyesület adja évente azoknak a fiatal pályakezdő színészeknek, színésznőknek, akikről úgy gondolják, hogy megállták a helyüket az egyetem után, és hogy a szakma befogadta őket, és egy kis szárny, vagy egy kis híd a további úthoz. Tehát én valahogy így gondolom ezt.
Én azt hiszem, hogy aki téged látott már szerepelni, az biztos, hogy mindenféleképpen így gondolja, de ha jól tudom, akkor te már két színészi elismerés birtokában vagy ezen kívül is. Azok mit jelentettek a pályád szempontjából?
Sőt, van egy harmadik, ami nincs jegyezve, és az nekem azért volt nagyon fontos, mert amikor diplomáztunk, akkor a közönség, aki láthatta az egyetemi előadásainkat, az szavazott, és az iskolában is gondolom a tanárok, diákok szavazhattak, hogy ki az év legjobb színésze, színésznője, és nekem az volt az egyik legnagyobb bátorítása, amikor az egyetem után vagy a diplomámat úgy kaptam meg, hogy közben hozzájárt ez az oklevél. Az egy ilyen eszméletlen jó érzés volt, mert nagyon nehézek ezek a visszajelzések, mivel nem találkozunk személyesen a közönséggel. Pont erről beszélgettünk valamelyik nap itt az öltözőbe a lányokkal, hogy annak idején működött egy ilyen színházi fórum, és az mennyire klassz volt, mert legalább egy kicsit mi is találkoztunk a közönség véleményével, és nem csak kritikusok, szakma, rendezők, barátok, nem tudom, ismerősök, hanem az is jó, hogyha valaki megírja, hogy vele történt-e valami, de ha nem történt vele semmi az előadás alatt, az is jó, de ezek mind nagyon fontosak.
Pont az jut eszembe, hogy amikor voltam most egy színházi előadás, hogy azt kellene felvenni, amit mi beszélgetünk előtte és utána, és akkor eljutna hozzátok, hogy mit gondolunk róla,
hát
mert ott
az.
Rengeteget beszélgettünk mi is arról, hogy mit látunk ki, melyik karakter, hogy tehát ez hihetetlen sok információ, de ez ott frissében fontos, vagy akkor tudná az ember elmondani.
Hát készítjük, hát ezt nem lehet elfelejteni, hogy hát a nézőknek, akik jönnek, akik megveszik rá a jegyet, akiket ez érdekli, vagy akarnak valamivel találkozni, velünk találkozni, a darabbal, bármivel, hát nekik készül, nyilván magunknak is csináljuk, de hát azért akkor különben nem játszanánk.
Mindenképpen nagyon fontos, és megmondom őszintén, hogy nagyon büszkék vagyunk rá, hogy ilyen kicsit ilyen halasi kötődéssel, ilyen fantasztikus eredményeket értél el a pályádon. Igazából halasinak vagy fehértóinak tartod magad? Ezen mindig is gondolkoztam, mert a családod jelenleg is Kunfehértón él, hogy melyiket tartod otthonodnak?
Ez nagyon érdekes nekem. Igazából a gyerekkori barátaim és az utcák és a szénabálákon való ugrálás, amikor 10 éves koromban, amikor azt hittem éppen, hogy én vagyok a Jane Austennek a fősnője, vagy éppen Pocahontas, és mezőlebb rohangáltam a tarlom, vagy éppen elszögdöstünk, vagy hintáztunk bele az éjszakába, akkor az mind otthon történt, az Kunfehérton van. Az az összes élmény. A körkorizás közben való angol tanulás, meg a házi állatok, a macskáink, azok valahogy mind oda kötnek, de aztán, mivel 10 éves koromban már beköltöztünk, úgymond beköltöztünk Halasra az egész család, hogy oda jártunk iskolába, ezért utána meg szinte ez a része megszakadt, és csak hétvégére maradt, a szombatokra, vasárnapokra, és a hétköznapomat azt mind az énekkarban, vagy nem tudom, a magánénekléssel, a fazekas suliba töltöttem, ugye az edzésekkel, és hát ott is utána megtaláltam a helyemet, és nagyon szerettem a Szilárd Járon református gimnáziumba járni, nagyon jó érzés volt a közösséghez tartozni, a színjátszó csapathoz, de nekem azt hiszem mindegyik nagyon jelentős, vagy mindkét hely nagyon jelentős és fontos.
Nagyon szépen köszönöm, innen folytatjuk a beszélgetést, most azonban a rádió hallgatók egy kis zenét hallgatnak.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Folytatjuk a beszélgetést Mészáros Blanka színésznővel, és az előző blogban nem jutott már időnk arra, hogy a Máté Erzsi és a Puk díjadról beszélgessünk. Ezek a díjak mit jelentettek számodra?
Az első díj az egy nagyon-nagyon nagy megtiszteltetés. Azt a társulat tagjai, a társulatban dolgozó emberek szavazzák meg minden évben egyetlen egy színésznek a színházon belül. És ez azért volt nagyon fontos állomás, mert úgy éreztem, hogy befogadnak, elfogadnak, csapattársként kezelnek, versenytársként kezelnek, számolnak velem és figyelnek. Én mindezt éreztem, ráadásul egy gyűrűvel is jár, egy vándorgyűrűvel, amit egy évig vittem magammal, és a következő évben nekem jutott az a megtiszteltetés, hogy ezt a vándorgyűrűt továbbadjam valamelyik társulati tagnak, vagy valamelyik barátomnak itt a színházban.
Hú, ez nagyon komoly dolognak hallatszódik, tehát hogy olyan, meg egy olyan nagy elismerés, az ember egy évig birtokolhat valamit, ami utána aztán egy elismerésként tovább megy. Ez
igen,
nagyon különleges.
Igen, rögtön az első év után nagyon nagy meglepetés volt. És akkor utána a Pukdi, a színház kedvenc díja, az igazából egy olyan fajta fricska, vagy groteszk ajándék, hogy az idei évben a legkevesebb szöveggel játszó színész, aki a legjobban teljesít a legkevesebb szövegével. Ezt jelenti a Pukdíj.
Hát nem semmi elismerés.
Most nem tudom, hogy Szacsvai László, vagy ki indította el, de tudom, hogy csak annyit kellett mondani a színpadon, hogy kinyitott egy pezsgőt, és azt mondta, hogy Puk. 2 óra alatt ennyi volt a szerepe. Ebből lett ez a díj.
Így, ahogy beszélgettünk a díjaidról és az elismerésekről, Blanka, én azért úgy érzem, hogy egy óriási nyomás van a színészeken, akár egyetemisták, akár már elkezdenek dolgozni, ez ilyen félelmetes erőnek tűnik. Tehát, ahogy mondtad, hogy befogadott a közösség. Tehát ennyire nehéz oda bekerülni, vagy ennyire nehéz ott elismerést kivívni annak, aki mondjuk egyetemista, vagy utána kezd el dolgozni?
Nagyon. Hát még az osztályközösség is, már 8 évvel ezelőtt, mikor elkezdtem az egyetemet, az is már egy feladat volt, hogy 11 ember összekovácsolódjon egy társulattán. De az, hogy itt a színházban, Katonában csodálatosabbnál csodálatosabb színészek vannak az ország minden pontjáról, tehát mindenfajta gondolkodás, szenvedélyesség találkozik egymással, és azért ilyen nagy nevek között úgymond bátorságot szerezni a próbákra, az, hogy bírt elviselni a főszerepeknek a terhét, akkor a kisebb szerepek terhét, az epizódoknak, ezek mind nagyon nagy kihívás igazából. És nem könnyű, mert azért eléggé kritikusak. Szóval azt azért mindenki tudja, hogy mi az a jó, igazán jó és izgalmas. És aztán persze vannak jobban és rosszabbul sikerült előadások, vagy esték, vagy próbák, próbanapok összegészében minden nap egy újabb kaland.
Így, ahogy mesélsz róla, olyan nagy terheket, nagy megélt dolgokat mondasz, nagyon, nagyon impulzív személyiség vagy. Mikor döntötted el? Melyik volt az a pont az életedben, amikor azt mondtad, hogy színész leszek?
Szerintem úgy igazándiból, már gyerekkoromban édesanyja azt mondta, hogy mindig ezt mondogattam. Hát most így én is emlékszem rá, de azért ott még ott tartottam, hogy ráncos komikus leszek, mert így bírtam ezt kimondani. Tehát nagyon, nagyon érdekelt a zenés műfaj, meg hát a legtöbbször oda jutottunk el ide Budapestre, az Operettbe, a Madásba, a zenés színházakba. És utána aztán szerintem a Szilárd Járon gimnáziumban a diák színjátszóval való munka, a magánének Horváth Máriával, szóval valahogy úgy, ezek már elindítottak egy úton, és utána később én találkoztam egy színésznővel, őt Varga Évának hívják, akkor még a Debreceni Színházhoz tartozott, és ő valamit nem tudom, látott bennem, vagy csak úgy gondolta, hogy foglalkozna velem, és igazából az ő felhívására, vagy az ő ajánlatára döntöttem úgy, hogy akkor én 16 évesen otthon hagyom a családomat, és egyedül neki indulok ennek a Budapestnek. És aztán jártam hozzá, meg foglalkoztam ezzel, tanultam a verseket, a vonatút alatt rengeteget olvastam, meg mindenféle monodrámákat gyártottam a fejem, megírogattam, és aztán nem mondom azt, hogy nem bizonytalanodtam el az érettségi évében, olyannyira, hogy igazából édesanyja adta be a jelentkezésemet az egyetemre, én nem tudtam, hogy beadta. Mondtam neki, hogy én nem merek elmenni. És ő mondta, hogy hát megjött a levél, hogy 3 nap múlva akkor be kéne menni az első.
Akkor már nem volt visszaút, gondolom.
Nem, akkor már nem. És elkísért anya, hogy bátorítson, és igazából tolmény volt.
Köszönöm szépen, mert itt egy picit megszakítjuk a beszélgetést, természetesen innen fogjuk folytatni, úgyhogy a Halas Rádió hallgatóit kérem, hogy feltétlenül maradjanak velünk.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Folytatjuk a beszélgetést kedves hallgatóink Mészáros Blankával, és nagyon sok mindenről beszéltünk már, a díjairól, az elismeréseiről, és arról is, hogy mikor döntött el, hogy színész lett, és most természetesen nagyon sokféle darabban játszik. Egy picikét efelé fordulunk, nem csak színészként ismerhetünk téged, mármint igazi színházi színészre gondolok, lehet, hogy most rosszul fogalmaztam, hanem mint filmszereplőre is. Ezt a két területet hogyan tudod elkülöníteni, mert szerintem nagyon-nagyon más dolgok szükségesek hozzá, de ezt majd mindjárt elmondod, hogy igen, vagy nem?
Hát más versenyhelyzet eleve, tehát máshogy történik a produkcióknak a felépítése. Egy színházban még azért részt veszel 7-8 hét alatt egy próba folyamattal, egy olvasópróbával, elemző próbákkal, rendelkező színpadi próbákkal, részese vagy a jelmeznek, a díszletnek, mindennek az alakítója, vagy szövegnek is, olykor, mivel hát a dramaturg, éppen aki az adaptációt készítette, ott szokott ülni velünk a színházban. A filmben valaki megírt valamit, valahogyan, valószínűleg a rendezőt se ismerem, mert annyira sokan vannak, és annyira sokféle ágazata van, tehát a köztévében, akkor művészfilm, játékfilm, sorozatok, tehát teljesen szétterjedő ágazat ez, amiről én mondjuk sokkal kevesebbet tudok, mint a színházról, már csak azért is, mert Magyarországon jelenleg akkreditált képzés, színházi színészképzés létezik. Filmszínészetet tanultunk az egyetem alatt, Szász Jánossal, de azok kurzus volt. És amikor elmegyek egy ilyen meghallgatásra, igazából ez úgy néz ki, hogy azt hiszem az emberekbe is szoktak jelentkezni ilyen különböző casting végekhez.
Vagy amikor sorba kell állni az utcán, nekem csak ez jut eszembe a filmekről.
Igen, igen. Azt hiszem nekem is így ez jut az eszembe, de azáltal, hogy azért így dolgozunk színházban, és azért szoktak járni, színházat nézni, meg valahogy azért összefutunk a különböző életterületeken, ott utána valahogy meghívást kapunk erre. Tehát legalább a casting részére nem kell bejelentkezni, hanem oda általában hívnak.
Hogyha megfelelsz a karakternek, vagy olyasmit, tehát úgy
általában a koromban keresnek színésznőket, akkor mindig ezzel szoktunk nevetni, hogy akkor az összes, hát mondjuk az osztályomnak egy harmada találkozik, és akkor ebből a színházból Radnóti színészek, Örkényes színésznők, szóval hogy ezen mindig jót mosolygunk. És akkor, mivel annyira érzékeny a film, sokkal nagyobb vászlan, és sokkal közelebb van az emberekhez, ezért én sokszor azt érzem, hogy erre a szerepre vagy születtél, vagy nem születtél, vagy lát benned valamit a rendező, valami olyan adottságot, vagy egyszerűen a hajad színe, de tényleg, hogy van, sokszor ennyire primitív dolgok is eldönthetnek egy-egy szerepet, hogy egyszerűen vagy a hangszíned.
Az nagyon különleges nekem, erről az jut eszembe, hogy mindig azt mondták, hogy a színészek hiába fantasztikus színházi produkciókat mutatnak be, igazi sikert a közönségnél a filmekkel érnek el. Tehát több színésznél nyilatkozatban olvastam talán, hogy akkor lett ismert, amikor egy ilyen köztévé sorozatot vagy pedig egy filmet elvállalt. Ezt te is érzed már, vagy ez érezhető, hogy erről beszélgettünk már, hogy a visszajelzések milyenek. Ezt te hogy érzékeled?
Hát valószínűleg így van. Egyszerűen azért, mert egy estét 500 ember néz itt a színházban. Ha meg levetítik a tévében, akkor pedig nem tudom hány 10 000, 100 000 esetleg. Ha mozikban meg, hát még azért ott nem tartunk, hogy többszörösen 100 000 néző jöjjön. A legfrissebb kezdő filmeseknek is a filmét minimum 20 000 látják moziban.
Én meg úgy gondolom, hogy utána az internet miatt nagyon sokkal többen is megnézik, tehát nehéz ezt lemérni most a mai világban, azt gondolom a mozi látogatottság alapján, biztos vagyok benne, hogy otthon sokkal többen látják.
Hát ez biztos vagyok benne. Az már más kérdés, szerintem az sokkal érzékenyebb dolog. Én megmondom őszintén, hogy azért van olyan szerep, amire elhívnak, és nem igazán megyek el. Már csak azért sem, mert azt érzem, hogy lehet, hogy a közönségnek én nem ezt szeretném állítani magamról.
Azt gondolod, hogy azonosítanak azzal, amit játszol, úgy érzed?
Hát azért előfordulhat. Nem biztos, hogy egy ilyen félig sikerült sorozattal szeretnék először találkozni a közönséggel, de hát nyilván lehetőségek, tehát azért az ember nem válogathat csak úgy kénye kedvére, meg nagyon fontos dolog elmenni castingolni, mert mindig tanul belőle az ember, ugye fejlődik azáltal, hogy különböző szituációban vesz részt. Csak hát azért van olyan, amit érzem, hogy ez most nem rám van. Ha ezt színházban próbáljuk másfél hónap alatt, biztos, hogy azért történik velem valami, meg közelebb kerülök hozzá. filmnél meg van rá 10 percem, hogy elmondjam, hogy ki vagyok, és utána az elküldött anyagot összejátszam, hogy összeolvassam egy ottani emberrel. Hát ez annyira túl jól azért nem hangzik.
Picit olyan, igen, olyan nagyon gyors talpalónak én nekem ez jutott eszembe. Nagyon rövid
gyors talpaló kiszolgáltatott, de ebből meg ez az érdekes.
Egy gyors kérdése van még idő, bár nagyjából elmondhat, hogy mi alapján mondasz igen, tehát hogy megérzed ezt? Tehát ez nem egy olyan egyszerű dolog, tehát itt azért volt sok nagy színész, aki mondjuk én amerikai színészek jutnak eszembe, hogy egy-két szerepben én mondtam, hogy hát itt nem akarom többet látni, mert ezt valahogy nagyon mellé lőtte, de a többi összes film szerepét rettentően szeretem. Tehát hogy mi az a pont, amikor azt mondod, hogy most akkor igen, vagy nem?
Hát ha megtehetem azt, hogy igen, vagy nem, akkor nyilván azon is múlik, hogy a filmben minek kell történnie, és most értek itt a szexuálisabb képekre, vagy nem tudom. Hát azért ezek is még olyan érzékeny területek.
Tehát vagy van egy határ, amit nem akarsz átlépni ezek szerint.
Hát van. Tehát a szerződésben vagy eleve a castingnál, hogyha odaérkezünk, és a filmben kell mesztelenül szerepelni, akkor azt fel szokták tüntetni, és akkor lehet x-elni, hogy igen vagy nem. Hát nem. Ez azért nyilván kizár dolgokat, de közben meg nem óckodom annyira ettől, vagy nem kell bennem félelmet, mert most volt egy olyan munkám, ahol elég érzékeny képek készültek rólam. Ezt a Kárpáti György Mór új filmje lesz, a Gerilla a címe, még nem jött ki a moziba. Az 1800-as évek végén játszódik, tehát a 48-49-es szabadságharc végén egy elszakadt fiatalokból álló tábor, ahol a női főszereplő vagyok, mint egy ilyen orvosnő, vagy nem tudom, aki egyedüli nő a táborban, aki próbálja
segíteni a beteget, ahogy a hadisérülteket.
Igen, sérült embereket, igen, menteni. És hát ott nyilván van benne szerelem, meg mindenféle csavar, és hát ott is kellett érzékeny képeket készíteni. Meg vannak olyan felvételek, ahol több minden látszódik, de ha van egy rendező, akivel lehet dolgozni, aki ebben partner, hogy felkészítsen erre, és előtte már beszélgetünk róla, mert próbafelvételeket készítünk.
Akkor nem húzol X-et, akkor ennél a rendezőnél ehhez a részhez ezek szerint?
Nem. Ez meg egy másik dolog, de ez nem a gyors talpaló része, mert 2,5 hónap olyan már hamarabb kezdtünk el készülni, hogy hogyan kell sebet kötözni, meg mindenféle orvosi tanulmányokkal találkoztam orvosokkal, szóval ez egy másik munka, ez nem a gyors talpaló.
Hú, ez nagyon-nagyon komolynak hangzik, most egy picit meg kell szakítanunk a beszélgetést, és természetesen a színészi karakterekkel fogjuk folytatni, úgyhogy tartsanak velünk, kedves hallgatóink!
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban!
Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést Mészáros Blankával, aki nagyon sok mindent elárult már a színészi pályájáról, most a színházi karaktereket fogjuk kicsit boncolgatni. Most jelenleg hány karaktert kell megformálnod, milyen darabokban játszol?
Azt hiszem 8 itt a színházban, hogy ebben az évadban így sűrősödött össze, hogy még 8 darab van a repertoáron, amiben benne vagyok.
Nem sok, ez egy kicsit olyan soknak hangzik, nem? 8, tehát ez 8 különböző, teljesen különböző.
Igen. Ha egy héten kell eljátszani mind a 8-at, az Özerédi Zoltánnal pontban, amelyik nem beszélgettük, hogy minden egy héten 8-at játszott, és minden nap teljesen másik szerepet. Azt mondta, hogy azért úgy a hétvégére már nem nagyon tudta, hogy mi történik pontosan. Ha ezt kéne csinálni minden nap, akkor az nehezebb lenne. Tehát így ensemble jobb lenne néha játszani, én is örülnék neki, hogyha havonta egy előadást meg lehetne ismételni egymás után rögtön, tehát hogy nem úgy lenne például egy Csehov Sirály, hogy eltelik egy hónap, mire eljátszod a következő másik kettőt, hanem jó lenne egy kicsit tömbösítve, mert az nekünk is sokkal jobban tudunk fejlődni benne, meg jobban meg tudjuk érezni.
Nem gyakori, hogy 8-at kell eljátszanod egy héten, tehát azért nem. Mennyit nem. Körülbelül, mennyit kell alakítanod a 8-ból körülbelül általában? Hát.
Szerintem olyan 4.
És milyen karakterek ezek, tudnál róla beszélni, hogy melyik milyen, és hogy mi a nehézsége, hát meg nagyon, a könnyűsége?
Nagyon izgalmas, mert azt mondjuk köszönöm a színháznak, hogy nem skatujáztak be, és akkor nem csak a fiatal naív, aki az is csodálatos, persze, mert nem mindig ugyanaz a, hogy mondjam, a forgatókönyv, hogy valaki megszereti, vagy beleszeret, de nem lehet, és meghal, vagy megölik. Általában azért ezek íródtak így a fiatal színésznőknek. De hogy hát nagyon érdekes dolgok van. Most például Palaszaténét próbálok Székely Krisztával a nagy színpadon. Nagy Ervin az én Odüsszeuszom. Maga az eposz van átírva, de olyannyira, hogy például ebben a Palaszaténé szerepben én egy konferencié vagyok jelenleg. nagyon keressük a formáját még egyelőre. Uh-huh. Tehát napról napra alakul, hogy éppen honnét közvetít, vagy közvetíte, vagy csak véleményez választaténé, vagy éppen segíti, vagy próbálja a történetet felturbózni, felnagyítani.
Akkor folyamatosan jelen, vagy ez azt jelenti, ha jól értelmezem?
Abszolút. Hát 4 órás egy próba, itt most úgy ülök és próbálok értékesen hozzászólni, meg értékesen jelen lenni. Hát még annyira alakul, hogy nyilván van még rá 7 darab, úgyhogy majd a végén valami születik. De például van egy ilyen, van a Sufniban egy Holt lelkek, amiben 3 férfi szereplőt is játszok.
Egy magad 3 férfi szereplőt?
Igen. A Berlin Alexanderplatzban ott 2 van, az egyik felvonásban ez a nő vagyok, a másik felvonásban meg egy sokkal szerencsétlenebb lecsúszott, egy ilyen mesterséges fog van beültetve a számba, vagy így föltapasztva.
És ott a szünetbe rakják be, amíg beszaladsz és visszaszaladsz?
Igen.
Hogy lehet egy előadás? Tehát, hogy ez biztos, mert már több helyről hallottam, mert te magad is mondtad, meg édesanyád is mondta, hogy nagyon-nagyon megterelő. Tehát, hogy lehet végig? Micsoda erőbedobás egy előadást végig kísérni? Pláne 5 szerepbe. Tehát ez már eleve ez a szám hihetetlen számomra, mert megszoktam, hogy egy ember 1 szerep és kész, de te ezt hogy tudod megvalósítani? Hogy tudsz rá fölkészülni?
Hát erre jó a próba, hogy ott rögzít az ember, amit a színész megtanul, az maga a rögzítés, érzelmi állapotok rögzítése, maga a kereszt, tehát hogy a színpadon való közlekedés rögzítése, és hát ugye kölcsönhatásban van minden egymásra, nyilván a partnerek jelenléte, hogy ez mind hat együtt a próbák alatt, és ez igazából így beleég az emberbe, szóval, hogy nyilván bejövök előadás előtt 1,5 órával, attól függ, ha például Sirályt játszom, akkor 2 órával hamarabb ott vagyok, ha Tökéletes boldogság világát, ahol egy nehéz sorsú kínai lányt, akkor is 2 órával hamarabb benn vagyok, ahol tudom, hogy húzó szerepem van, hogy nagyon sok minden múlik rajtam. Az este alatt azt azért eleve összemondom a súgóval, akinek köszönöm, hogy rendelkezésemre állt, akkor utána fölmenjek a színpadra, ha éppen melegítek, akkor melegítek, mozgok egy kicsit, ha új dolgot találtam ki, amivel meg akarom lenni a kollégámat, mert van olyan, akivel meg lehet tenni.
Élő színházi előadás közben meg lehet lepni?
Abszolút, improvizál, igen.
Ó, persze, mert a közönség nem tudhatja, hogy mi van ott, és akkor ezt hogy fogadja? Tehát akkor ez nem mindenkivel lehet, ezt gondolom megcsinálni, van, aki ragaszkodik a vonásokhoz, vagy
nem. Nem, ez beállított csekkérdés.
És téged is szoktak partner. Így meglepni?
Persze.
Akkor mondj egy ilyet, légy, erre írtó kíváncsi lettem most.
Hát például volt már olyan a színházban, hogy a Sirályban befutott, eleve ott kezdődött, hogy a csomagomat félúton elhagytuk, miért nem kiszakadt, tehát még az a jelen idejűség is alakítja a véletlen az előadásokat. Kiszakad a cucc, közben pakoljuk, de ugye mondani kéne a szerepet, de a másik kollégánk már ott áll a színpadon. Mindegy, ez valahogy összefut, ugye ilyenkor teljesen más történik, tehát más játszódik le. Tudjuk, hogy belülről mi kell, meg mit éreznek a színészek. De csak hogy más, teljesen más ritmusban történik meg az egész. A színpadon is konkrétan más helyeken történik meg. Hát ilyenkor a világosítónak is jelen kell lenni, hogyha nagyon sötétben lennünk, fölhúzza ránk a fényt. Nyilván azért van ott ő is folyamatosan. És akkor volt egy olyan, hogy ugye van egy előadás az előadásban, a Csehov Sirályában, és ezt a Nina játsza a Kostya darabját, és elkezdtem mondani, és abban a pillanatban valami lámpot kiégett legelől. És akkor a partnerem azt gondolta, mint rendező, aki izgul a saját előadásáért, és ugye közben a kollégáink is 10 ott ülnek még, vagy nem tudom hány, 7, lehet, hogy 7 a színpadon, akik nézik ezt az előadást. Tehát maga el szétment ez a fényszerkezet, a kollégám odaugrott, hogy összerakja, nem bírta összerakni, és miközben mondtam a monológot, tehát mert ráhúztam azt az egész egy részét annak a darabnak, hogy megpróbáltam én is összerakni, és akkor nyilván ahhoz alakítódott az összes mondat, a jelentés teljesen átreformálta, vagy hogy mondjam, és közben hallottam, hogy akkor kollégáim a színpadon, hát nevetnek meg, hát persze szórakoztatom őket, hogy lehetünk ilyenek, hogy milyen, a helyet, hogy nem foglalkoznánk, a helyet bele is építjük az egészet.
Fantasztikus, így élővé teszi ezt az egészet, tehát kell, hogy történjen valami, nem mindig ugyanúgy legyen. Muszáj, hogy itt megszakítsuk egy picit a beszélgetést, most a hallgatóknak egy kis zenét fogunk kínálni, de folytatjuk, mert még rengeteg izgalmas kérdés vár a hallgatókra is.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Kedves hallgatóink, folytatódik a beszélgetés a színházi életről és az ott történt dolgokról Mészáros Blankával, és az előző blogban éppen arról beszélgettünk, hogy meg lehet élőben lepni a színészeket a színpadon, hogyha valami változás történik. Én írtó kíváncsi vagyok arra, hogyha valaki netalántán a szövegét elfelejti, és nem látja a súgót, és olyan baki jön, amikor tovább kell menni, ezt hogyan lehet megoldani? Pár trükköt hallottam már, veled volt-e ilyen?
Velem volt ilyen, de az volt a szerencsém. Beugrottam egy szerepbe még a Mizantrópa, még mikor ide kerültem a katonába, Tenki Réka helyett, és próbák alatt ugye nem lett begyakorolva, mert nem én próbáltam azt a darabot, én csak átvettem valakinek a szerepet.
A beugrottál, az mit jelent, hogy mennyivel az előadás előtt, tehát mennyi időd volt egyébként rá?
Hát ilyenkor egy próba.
Hát az tényleg nagyon kevés.
És ott volt egy olyan, hogy hát ugye mindig rettegtem azért ettől a szereptől, meg kiszolgáltatottnak éreztem magam, de egyszer volt, hogy úgy állt velem szembe a társadat, és nekem úgy jól rájuk kellett szólnom. Már nem emlékszem, mi volt pontosan a szöveg. És olyannyira rájuk szóltam, annyira erősen sikerült az a mondat, hogy abban a pillanatban mindannyian rám fordultak, éreztem, hogy hát most történik valami itt a színházban, és abban a pillanatban teljesen elfelejtettem a szöveget, tehát teljes mértékben, azt se tudtam, hogy hol vagyok.
És neked kellett volna folytatni? Tiéd volt a következő mondat, és az
volt
kemény.
Volt 8 mondat hátra, hát utána nem tudom, aki esetleg kevésbé ismeri a darabot, talán nem vette észre, utána megpróbáltam a saját szavaimmal elmondani, hogy miért szóltam rájuk olyannyira, tehát ilyenkor marad az improvizáció. De volt olyan is, ahol teljes fekete, az a Bordai Cirádor a Sziszkaiban volt, rágóznom kellett benne, és valahogy annyira rosszul rágtam a rágót, hogy ráharaptam valamelyik fogamra, és hirtelen annyira fájt, annyira erős fájdalom futott fel az agyamba, miközben beszéltem, mert hát természetesen azt álltam ki magamnak, hogy rágózás közben osztom ki a világot, és úgy ráharaptam fogamra ott is, hogy egy ilyen fekete fal, na például az volt, hogy egy darabig néztem, nagyon komolyan éreztem, hogy ennek most itt súlya van, amit mondok. Majd aztán, hogy tudják a kollégáim, hogy itt kész, lecsaptam a fejemet, tudják, hogy valakinek át kell lenni a szót.
És volt, aki kapcsol, tehát biztos van mindig ilyenkor, aki kapcsol, hát nyilván, hát azért segítitek egymást.
Persze, rengeteg van ilyen azért a színházban, hogy kis tévesztés, más végszót adok, hát jelen kell lenni, ott hoppon kell állni.
Ahogy mondtad, hogy ez egy igazi kaland, és még közben láttam, hogy hát azt mondtad, hogy ha meg nem, van, hogy nem sikerül?
Ha nem sikerül éppen megmenteni, én
igen,
hallottam a
olyan
legendákat. Én a Törőcsik Mariról hallottam, hogy ő például nagyon nevetős színésznő. Hallottam egy ilyen történetet a Nemzetit, hogy kitalálták a kollégái, férfi kollégái, hogy mondanak valami olyan vicceset, hogy ne bírja folytatni az előadást, és olyannyira jól sikerült, hogy függönyt kellett rádobni. Az egész színpad felrobbant.
Most viszont még annyi időnk van, hogy beszélgessünk arról, hogy egy igazán óriási, hatalmas nagy színpadon is majd a közönség elé fogsz állni nyáron. Én nekem külön kedvencem a szegedi szabadtéri játékok, és ott egy darabban Júliát fogod alakítani. Ez a szerep mit jelent számodra? Én nekem gyerekkoromban igazából Júlia volt az egyik, akit szerettem, hogy előtte meg Hamupipőket. Te hogy állsz ez a szerephez?
Ő azért egy államszerep. Azt hiszem, hogy azért minden lánya pályája elején közben, amikor hozza a sors, azt szívesen játsza. Nagyon nagy kihívás, mert szerintem az egyik legnehezebb női szerep, ami íródott. Egyik legösszetettebb, tehát nagyon sok minden történik, az a sűrű, nem is tudom pontosan, 3 nap alatt? Azt hiszem, 3 nap alatt.
Igen, körülbelül.
Annyi gondolatmennyiség és érzelmi mennyiség sűrűsödik, akár a Rómeóval való viszonyában, akár a szüleivel, a dadájával, egy második anyjával, pappal, azon belül nyilván Istennel, a méreggel, az öngyilkossággal és a teljes kiszolgáltatottsággal a végén, hogy most életben marad, meghal, vagy látja-e újra azért, akiért ő él. Azt hiszem, nagyon-nagyon jó feladat lesz. Nem mondom, hogy nem izgulok, meg nem félek tőle, de biztos, hogy nagyon izgalmas csapat lesz. Én sokukkal nem dolgoztam még egy színpadon, nagyon más színházból jövünk, szerintem más színházi nyelveket beszélünk, és valószínűleg ennek az előadásnak azért ez jót fog tenni.
De egyébként ott a színpad is más, tehát én azért szeretem a szabadtérit, mert óriási, hatalmas terület van, tehát nagyon másképp is kell berendezni dolgokat. Már csak hát egy kis rövid időnk van, meg tud mondani, hogy a hagyományos darab lesz csak egy új környezetben, tudja, akkor ez az eredeti prózai Rómeó és Júlia lesz.
Prózai lesz, abban biztos vagyok, de hogy milyen meglepetéseket tartogat nekünk a Géza, avval én is csak egy hónap múlva fogok találkozni.
Hogy fogtok próbálni? Ott helyszínen? Tehát Szegedre?
Helyszínen, az utolsó két hetet a helyszínen töltjük, a többi Budapesten próbáljuk.
Nagyon rövid kérdése, van még idő. Van-e még valami álomszereped, hogyha így most hirtelen, így rögtön, ami első eszedből, hogy amit még mindenképp szeretnél eljátszani bármikor a színészi karriered során?
Hát inkább így tömbösítve mondanám, hogy igen, játszanék még Molnár Ferencet. Azt érzem, hogy az nagyon jó lehetne, ha avval találkoznék, például egy üvegcipővel, de Shakespeare-t, minden, ami egy kicsit alakít rajtam, ami egy kicsit hozzám tesz, ami egy kicsit elvesz belőlem. Miért meg kell küzdeni, az igazából minden nagy kihívás.
Nagyon szépen köszönöm ezt a rengeteg információt. Nagyon kívánom neked, hogy sikerüljön, és hogy ezeket a tömböket is megjárhass, mi megláthassunk ezekben a szerepekben. Szívből gratulálunk még egyszer a Sós Imre díjathoz, most ez a legfrissebb díjat, gondolom, hogy még többel is találkozunk. Nagyon jó munkát kívánok a következő időszakra, és a mai napra is egy nagyon jó előadást.
Igen, nagyon szépen köszönöm. Szép napot nektek.
Köszönjük, és így búcsúzunk a hallgatóktól. A mai napon itt a magazinunkban Mészáros Blankát hallhatták, és természetesen a színészi pályájáról volt szó. A mikrofon mögül pedig Mészáros Erika búcsúzik önöktől, viszont hallásra.